kedves hallgatókat. Itt van velem a stúdióba Szebényi Szabolcs.
Üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Stúdión kívül pedig a segítőnk, Koncsik Domonkos. Köszönjük a szolgálatot. Folytathatnánk azt az előbb, vagy az előző adásban megkezdett gondolatmenetet, ami a gyereknevelés kapcsán vetődött föl, de most nem a mintaadásnak az a része lenne. Ugye akkor volt egy ilyen beszélgetés a Bagdi Emőke is. Uh-huh. Arra hivatkoztunk sokszor, és most pont nem őrá szeretnék hivatkozni, csak elgondolkoztam, ez még úgy kimaradt, és ide kívánkozna a műsor elejére azért, hogy persze, jók ezek a férfi sátorban is sokszor ez előkerül, hogy mintaadás meg egyéb. És a gyereknevelésnél is ugye erre lett aztán kihegyezve a történet, hogy nagyon fontos, hogy hiteles legyen az, amikor mintát, úgymond mintát adunk, tehát magyarul, hogy az életünk az hiteles legyen azzal, amit mondunk, az az életünkkel legyen úgymond hitelesítve, hogy jaja. Csak az a nehézség, hogy nem azért, mert hiteltelenek vagyunk, hanem hogy például amikor mi magunk is már úgymond sérült mintákat tudtunk csak levenni, mert már apa nélküli családba, vagy egyéb okból.
Rosszul ugye, működő családban.
Igen, rosszul működő, föl. Vagy rossz mintákat igen. láttunk, akár nem is a családom, hanem a családon kívül, tehát akár a társadalomtól, vagy a közösségtől, vagy bárkitől, akkor úgy azért egy kicsit még nehezebb ez a történet, hogy mi ezek, nem feltétlen tudjuk, hogy ezek nem működnek igazán jól, ezek a minták, csak hát ezt láttuk, és akkor hogy próbáljunk meg ugye ezen a mintán úgymond javítani? Hogy tudunk ezen? És ez egy érdekes kérdés, amivel azért mi foglalkoztunk a férfi sátorba, és például a mai téma ennek a tovább haladás lenne ebbe a dologba, gyereknevelés, ezt kaptuk úgymond, így idézőjelben ezt a kaptukot, hogy hát a határok, illetve a korlátok. Ugye ez alatt azt értették, ugye gondolom, hogy hogy kell ezt kijelölni. De én most így a gyereknevelést ezt így el is tenném egy ilyen oldalsó vizekre azért is, mert neked úgymond nem aktuális, tehát...
Hát, még nem.
Ugye? Tehát, hogy neked
majd
ez
egyszer.
Még nem aktuális, nekem meg már nem aktuális, tehát nekem ez a hajó már elment, amit lehetett már elrontottam, úgyhogy innentől már javítani nehezen tudok rajta, csak nézem, várom az eredmény, hogy körülbelül mi lett, hát, ha mégse annyira rossz a dolog.
Megye magától
bízom
az
benne,
a hajó.
Nem, igen, eddig jól működik, úgyhogy azért nem hiszem, hogy olyan nagy baj lenne. Hanem, hogy sokkal inkább izgalmas az, hogy ez a határok és ez a korlátok kijelölése, ez ugyanígy vonatkozik ránk is. Tehát, hogy vajon mi a saját határainkat ki tudtuk-e jól jelölni. Illetve, hogy észleljük-e, hogy mik azok a korlátok, amik minket körülvesznek. És miközben ezen gondolkoztam idefele jövet, akkor így elmosolyogtam magamba, hogy hát milyen érdekes, hogy neked mondjuk így a szakmád szerint, aki ilyen törvénykezésben veszel részt, mert a törvények, azok végül is, hát ez nem erre szolgálnak, hogy kijelöljék a határokat?
Teljesen jogos a példa. Minden norma rendszer ezt a célt szolgálja. Ugye a törvény ezek közül a legexplicitebb, le van írva, egyértelmű, az állam betartatja, ha kell rendőrséggel, ha kell más módszerrel, igen, az a legexplicitebben kimondott, mindenkire érvényes és kötelező szabály, amivel mindenki szembesül a saját életében. Így van. De sokan szokták ezt a határkérdést, meg a szabályokat hasonlítani kicsit a közlekedéshez is, hogy ugye ezt hozzák föl példaként, hogy jó, persze, akkor is előjönnek a törvények, hogy be kell tartani, hogy be kell fizetni az adót, stb., ami nem esik nekünk feltétlenül jól. De ha belegondolunk, az is valamilyen célt szolgál, hogy működjön ez a társadalom, és ilyen szempontból lehet, hogy tényleg egy jó példa a kereszt, tehát a közlekedés, hogy annak is teljesen egyértelműen az a célja, hogy működjön a rendszer. Ha ott nem lennének ott azok a táblák, nem lenne kijelölve, hogy ez jobbkezes utca, itt neked van elsőbséged, itt lehet balra kanyarodni, itt nem lehet, ez egyirányú, stb. Ha ez nem lenne, hát akkor rögtön kaotikussá válna a működésmód, és amit meg tudunk gyalogosan csinálni, hogy félreállunk, az egyik előre engedi a másikat, bár még ott is bejátszik ugye az illem, az etiket, hogy kit enged előre. Szóval kellenek ezek a szabályok, határkijelölések, ha úgy tetszik, hogy eddig és ne tovább. És milyen érdekes, szerintem erről is volt már szó műsorban, talán egy kicsit más kapcsán, annak a kapcsán, ugye, hogy azzal, hogy valaki szerez egy jogosítványt, bekerül az autóvezetők csoportjába, vagy klubjába, vagy nem tudom én hova, hogy tényleg ez is milyen mélyen belénk vésődik, hogy van olyan, hogy éjszaka jövök haza, mert éppen úgy hozza az élet, senki nincs az utcán, de még távolba se, se egy gyalogos, se egy autó, semmi, és a lámpa még úgy van programozva, hogy nem kapcsol ki, vannak olyan lámpák, ami kikapcsolnak éjszaka, van, amelyik nem, bepirul, és mit csinál az ember? Ösztönösen megáll, és kivárja, hát jó, igen, hogy mondjam, szabálykövetéstől függően, de az automatikus reflex az, hogy piros a lámpa, megállunk. Még ilyenkor is, amikor már szinte semmilyen célt nem szolgál, mert sötét van, de megállunk. Szóval, hogy nagyon mélyre beleivódnak ez. Még ez jutott eszembe ezekről a szabályokról, normákról, mintákról, amit mondtál, hogy már egyszer magyarázta nekem valaki, nem is tudom, hogy vannak ezek a sportok, hogy síjjelés, tenisz, stb. Ha egyszer rosszul rögzül be a minta, nagyon nehéz kijavítani. És nagyon nehéz utána a helyes mozdulatot megtanulni, ha már egyszer rögzült a rossz. Hogy ezek is milyen érdekes kérdések, hogy így berögzül.
Csak amit mondtál, avval kapcsolatosan két dolog. Az első, az, hogy azon töprengtem, egyébként még azelőtt ezen már töprengtem, hogy vajon, amikor úgymond megsértjük a szabályokat, akár a közlekedésben, ha már ezt hoztad ide, mert ott is igazán izgalmas. Úgy elgondolkoztam azon, én is állok reggel a sorba, meg a dugóba, és ugye vannak, akik ezt egész konkrétan...
Lazán kezeli?
Hát igen, tehát, hogy egész konkrétan olyan helyen haladnak, ahol nem lenne szabad, úgymond, tehát le van fektetve ebbe a bizonyos kreszbe, és mégis. És hogy úgy elgondolkozom igen. rajta, hogy vajon milyen indokkal. Tehát, hogy nem azt feltételezem, igen. hogy nem tudja, hogy tilosba jár, hanem hogy vajon milyen indokkal. Tehát, hogy ezen szoktam töprengeni, hogy ő most vajon egyszerűen csak le akarja tudni ezt a igen kellemetlen helyzetet, hogy itt nem akarok állni, vagy egyszerűen nem érdekli az, hogy mi a törvény, vagy őre mi a szabály.
Nem vonatkozik, az igen. átlagember álljon csak nyugodtan sorba,
vagy ez egy ilyen siker, ez valamit vált ki, hogy hú, hát én megoldottam. Na,
igen, ügyesen,
igen.
leleményesen.
Tehát, vagy annyira sietek, hogy már ez is belefér.
Igen.
Tehát így ezen szoktam, hogy mivel tudjuk fölmenteni magunkat, igen. végül is ugye ez egy elkövetett, hát azt mondom,
hát
hogy
igen, hatásértés.
Hát mondjuk, hogy bűn. Túllépés. Mondjuk azt, hogy bűn, érted ebbe az értelemben, hogy mégsem tartottam be a szabályt, de valahogy fölmentem magam, mert ugye mégiscsak itt vagyunk nagy bőtbe, amikor ez azért érdekes lehet, hogy milyen, hol vannak olyan pontok az életemben például, ahol úgy fel tudom menteni magam, mikor közben egész konkrétan tudom, hogy hát azért ezt nem lenne szabad csinálni, de hogy vannak ilyenek, és aztán egész megszokottá is válhatnak ezek. Ez az egyik kérdés, aztán majd ne felejtsd el, ha akarsz mondani valamit rá. A másik, amit te mondtál, hogy ki kit enged be, és nekem az jutott az eszembe, amikor tanították valamikor régen nekem ezt a Kressz nevű történetet, akkor volt egy ilyen, már nem igazán tudom, hogy szakmailag hogy fejezte ki azt az oktató hölgy, hogy lehet, hogy te majd fogod tudni, de hogy ez igazán pont nincs olyan konkrétan leírva. Tehát, hogy pont nincs meg benne ebbe a kreszbe, hanem mint egy szokásjog, hogy például van az, hogy cipzár el, ugye? Hogy,
igen.
Hogy ezt,
hú, az most nagyon sokszor ezt, téma ezt, szokott lenni.
Megszűnik egy sáv, akkor így egyesével, mint a cipzár fogai, és akkor az a, ha ezt mindenki betartja, akkor az a legzökkenőmentesebbé teszi ezt a valamit. Nem, szokott működni ideig, óráig, meg helyek közel, igen. de ez se feltétlen. Ugyanilyen hasonló valami, ami úgymond csak szokásjog, hogy aki fölfele jön egy ilyen meredek emelkedőn, akkor aki lefele jön, az húzódik félre, mert mégiscsak az ott túráztatja az autóját, neki az macerásabb történet,
igen.
hogy aztán majd újra induljon, de ez sincs így annyira leírva, hanem csak így a közlekedők egymás között ezt így belátják. Tehát, hogy nem is kell leírni, mégis belátják, hogy hát enne, ez a logikus lépés. És én, na ez az, ahova ki akartam még lyukadni, hogy van egy csomó ilyen az életünkben, ahol egyébként tényleg nem kell leírva igen, legyen, ugye? Mert olyan belátható, hogy hát
igen,
ez a logikus, meg ez a jó döntés, ezt mindenki megérti. De hogy ezek vajon akkor melyek azok a területek? Tehát, hogy így ez így
hát mik azok az evidenciák, uh-huh, amik nekünk evidenciák, és nem írjuk le, de lehet, hogy egy következő generációnak már nem az, vagy az egyik országban evidencia, másik országban nem az. Nagyon érdekes, biztos ki lehetne gyűjteni ezeket is így, hogy mi az, ami valahol annyira alap, valahol meg ki kell mondani. Biztos mi is tudnánk itt egy fél perc alatt már mondani olyan szabályokat, ami
igen, igen. Például az, hogy ugye reflektorral jelzett, hogy jöhet. Tehát ez külföldön, én azt annó még tanultam.
Van, ahol az az pont fordítva, mert jövök.
Pont fordítva igen, volt, hogy azzal azt jelezték, hogy vegyem észre, hogy ő jön.
Igen.
Tehát nem arról szólt, hogy én jöjjek, hanem hogy pont arról szólt, hogy én itt vagyok már. Tehát.
Sőt, a dudálás például ilyen beláthatatlan kanyarokba szoktak tudod dudálni, az azt jelzi, hogy vigyázat, mert jövök. Mert, igen, mert hogy ezt is ugye elő, sokan nem tudják, terjed, de igen, hogy a dudálásnak is az az alapvető jelentősége, hogy vigyázz, veszély, és nem az, hogy ennyi, te most rosszat csinálta.
Hát mondjuk ez ténylegesen tehát szerepel is a kresztbe az, hogy mikor igen, és milyen esetben lehet, de most nem igen, a kreszt akartuk feltétlenül végig gyomrozni, hanem egyszerűen csak ez egy jó kis plastikus példa, amivel nagyon sokan találkoznak, hogy van egy csomó szabályunk, amit vagy betartunk, vagy nem, van, aki valamilyen okból uh-huh, úgy gondolja, hogy azt nem feltétlen kell, ugyanakkor van egy csomó része ennek a nagyon szépen kidolgozott szabályrendszernek, ami viszont egyáltalán nincs leírva, ennek ellenére nagyon sokan ezt betartják, és ez mégis működik. Tehát, hogy én ezt sokszor tapasztalom, hogy azért ez működik. És talán ott jön az elő, hogy ez hogy tud terjedni, hogy működik? Az úgy láttad, nem? Valakitől ezt láttad, vagy rájöttél, mert egyszer rosszul mérted föl ezt a szitút.
Ugyanilyen a közlekedési ritmusa is, ugye?
Igen, tehát egy igen, idő múlva. Tehát előbb-utóbb leesik, lesz, hogy azért, óha. Mondjuk például egyszer nem kaptad meg. Tehát neked is nem adták meg ezt a lehetőséget, hogy jöttél fölfele az emelkedőn, akkor rájössz, hogy hát igen, itt ez nehézség. Tehát, hogy lehet, hogy akkor a következő alkalommal már te tudod, amikor lefele mész, akkor hát látod, aki fölfele kapaszkodik, akkor kicsit félrehúzok, mert ő neki a nehezebb az élete. És milyen jó lenne, hogyha ez így működne az életbe is, hogy kicsit félre tudnék állni, teret tudnék adni annak, akinek egyébként nehezebb az élete.
Hát igen, ez is nézőpont kérdése, hogy ha te vagy a másik oldalon, akkor meg akarod-e torolni azt, amit veled annak idején csináltak valaki máson, vagy pedig pont, hogy empatikus leszel, és beleéled magad a másik helyzetébe, hogy te is voltál ugyanabban a helyzetben. Ez is nagyon érdekes.
A másik, amiről viszont én tényleg hallottam egy ilyen műsort, hogy kutatták ezt, hogy miért van az például, hogy ilyen agresszívvá válnak az emberek, beülnek az autóba, és akkor ott elindul egyfajta agresszió. Tehát, hogy aki igen, addig nem volt mondjuk agresszív, az a közlekedésben az például agresszívabbá válik. És ugye arra következtetésre jutottak a sok megfigyelés meg a beszélgetések kapcsán, hogy egyébként az emberek az egójukat a kocsi karosszériáig kitolják. Tehát
az
ego kinővi a bőrömet, és kiterjed egészen az autó határáig, tehát azonosítom magamat az autók, ugye a határokról beszélgetünk, korlátok. Hogy, és ez történik meg, ezért aki mondjuk elfojtott valamiben leledzik egyébként
egy nagy autóban, nagy lesz az ego.
Egy nagy autóba, igen, és akkor hát sikeresen ki tudja ezt az elfojtását terjeszteni egész az autó méretére, és akkor ott nem biztos, hogy jól cselekszik.
Ez tehát, abszolút így.
Ez is egy ilyen érdekes észrevétel volt. És még ez hány ilyen van? Tehát, hogy milyen szituációk vannak, ahol így a saját határainkat úgymond kitágítjuk valaminek, amiről azt gondoljuk, hogy a miénk. És akkor azt úgymond védjük. És akkor ebből lesz az a kis csörte, ez igen, a kis agressziónak nevezett valami, hogy végig is összemérjük akár a telkünknek a keretéig, ott is van igen, kerítés, és az az én birtokom, azt hagyja békén, mindenki, aki lakásban lakik, akkor nyilván az ajtóján igen, belül, tehát hogy úgy csak nem. Rosszul esik, például most átéltem a héten egy ilyen, nem, a múlt héten, nem ezen a héten, mert most még csak hétfőn, de hogy egy ilyen szituációt, hogy valaki csak úgy bejött a lakásba. Tehát, hogy nem állt meg a küszöbön, vagy csengetett a csengővel, hanem egyszerűen csak bejött. És olyan érdekes volt ez, hogy hát ne haragudjon. Tehát, hogy nem az így szokás. Tehát, hogy nem, ez igen. Valahogy nem így működik.
Az hanem, ott egy hogy, intim.
Igen, mint hogyha úgy letámadtak volna. És hogy ez is így elgondolkoztatott, hogy vajon. Tényleg. Tudjuk-e, hogy mettől meddig tartunk? Ez például egy nagyon érdekes kérdés lehet abban a tekintetben, hogy jó, oké, arra van szükségünk, hogy kiterjesszük mondjuk az egónkat. Na de miért nem tudjuk, hogy mi meddig tartunk? Tehát alapból. A kocsi nélkül, a lakás nélkül, vagy az egyéb nélkül. Hogy egyébként nem kell beleszoruljunk ebbe a kicsit testbe, úgymond, de jó értelemben gondolom ezt, nem azt, hogy legyünk ebben is agresszívek, hanem hogy egész nyugodtan jól érezhetjük magunkat ebbe a bőrünkbe, hogy akkor ez vagyok én. És hányszor van az, például a férfi sátorban, ugye erről beszélgettünk már, hogy hát bizonygatjuk úgymond magunkat a másiknak, hogy én ez vagyok, én meg az vagyok, mit hogy csinálok, mert valamiért azt gondoljuk, hogy
fenyegetve vannak hát, a
nem is azt, hanem inkább, hogy azt gondoljuk talán, hogy tényleg meg kell magyarázzuk. Ezen úgy eltöprengtem. Na meg a szabályok, akkor menjünk oda-vissza, mert úgy látom, az izgalmasabb volt. Például a férfi
sátorban. Mind a kettő izgalmas.
De ugye, mert hogy nem tartjuk be. Oké. És a férfi sátorban ott meg úgymond ezeket azt mondtuk régen, hogy nem is írjuk le. Tehát, hogy vannak szabályaink, de mint ahogy itt a közlekedésnél, hogy majd ki hol halad, tehát, hogy tudjuk, hogy igazándiból nem is feltétlen kell leírni. Most nem akarom a munkádat úgymond lekicsinyleni, de mert hogy sokszor azért azt érzem, hogy azzal, hogy ilyen hektárnyi erdőket írtunk ki azért, hogy rengeteg papírunk legyen, amire rányomtatunk hihetetlen részletesen kidolgozott törvényeket, de valójában meg nagyon kevesen gondolják, hogy ezt be kellene tartani. Mert a probléma talán nem is azzal van, hogy nem akarják betartani, hanem sokszor ez annyira furcsán van már megfogalmazva, tehát hogy olyan összetettek ezek a törvények, hogy egyszerűen nem, tehát minimum kell hozzá egy stalker, aki keresztül vezet ezen a
hát
dolgon,
ezeket mert hívják az adott szakterületek képviselőinek.
Igen, tehát hogy nem is érted, hogy most mit tiltottak meg nekem
igazán. Orvosok, mérnökök, és mindenféle szakterület képviselői, akiknek azok íródnak, igen.
És a sátorban igen. Nekünk azért nem kellett ezeket úgymond leírni, mert hogy nem voltak ennyire bonyolult törvényeink. Tehát, hogy viszonylag egyszerű törvények voltak.
Hát igen, ezt mondják, vagy ezt hívják úgy, hogy ilyen jogérzék, vagy...
Van ilyen? Van ilyen, hogy jogérzék? Mert ezen töprengtem, hogy tényleg hát azért mindenki gondolhat, tehát, hogy én hiszek ebbe, hogy mindenki tudja, hogy ez jó, amit csinálok, az meg hát az jó, az nem annyira jó.
Tehát, igen, hát van azt egy ilyen, mondják, nem? Hogy a jog képződésének vannak ilyen kezdeti formái. Ugye az egyik az, amit mondasz, egy szokás. Hogyha kialakul egy szokás, amiben hallgatólagosan úgy mindenki azt követi, akkor egy idő után az válik úgy a szabályá, hogy az nincs is kimondva, vagy egyszer csak konstatáljuk, hogy akkor ez szabály, mert már nagyon hosszú ideje követjük. A másik, ami meg ugye szinte minden nép számára szent, és mindenhova, milyen formában ez előfordul, az meg a megállapodás, a szerződés, hogy az ígéret szép szó. Ha én valamire a szavamat adom, az ígéretemet, akkor az engem onnantól köt. Tehát vannak ilyen ősi módozatok, amire ugye azt mondja az érzékünk, a jogérzékünk, hogy igen, ennek így kellene lennie, vagy ez így működik, ennek ez a lényege, ennek a játékszabálynak.
Amit tovább lehet adni, az egyszerű kell, hogy legyen. Én ezt gondolom. Tehát amit én be tudok mutatni, például, vagy ami szerint élek, az nem lehet ennyire bonyolult, hogy egy külön jogértelmező kelljen hozzá. Hanem tényleg ebből az ősi valamiből kellene táplálkozzon, mert az, ami szerintem mindenkinél működik. Tehát hogy a gyerekek is, vagy a fiatalabb generációk is ezt fogják tudni érzékelni, hogy hogy ennek kéne megfelelni nagyjából. Ez az igazi kihívás, hogy tudjuk, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. És hogy ezt kéne, igen, tudni betartani. A többi is nagyon fontos. Nyilván azt is be kell tartani, de valójában, hogy törvény arra kell szerintem, hogy a törvény tiszteletére, tehát, hogy valamit valamiért hoztak, nem azért született egy szabályozás, hogy engem megnyomorítson, még akkor se, hogyha az adott pillanatban ez például nem esik jól. Mert nyilván adót nem szeret senki se igazán fizetni, de belátjuk, hogy valamilyen célból van ez. Tehát nem azért feltétlen, igen, hogy neked nem maradjon kenyérre, hanem azért, mert ebből egyéb feladatokat látnak el. Ugyanígy, hogyha közlekedésbe is hoznak egy szabályt, hogy itt akkor most nem ennyi, csak 50-nel, akkor nyilván nem azért van, hogy veled kitoljanak, és ne tudd az autódat, amivel 200-zal is lehetne menni, használni, hanem van annak egy nyomós oka, hogy itt miért kell a sebességet csökkenteni. Tehát, hogy el kellene hinni azt, hogy ezek a törvények azért vannak, mert valami oka van, valami nagyon...
Igen, de egyébként ez is egy olyan egy kicsit, amit mondtam, hogy a szabályok egy része nem neked szól, hanem annak az adott szakértő specialistának, akinek azt alkalmaznia kell. Tehát a könyvelési, számviteli szabályok sem egy átlagembernek szólnak, hanem arra van kifejezetten egy szakma, egy szakértő, aki azt pontosan érti és tudja, hogy mi van ott és hogyan kell alkalmazni, mert hát ilyen a civilizált élet, most lehet azt mondani, hogy sajnos, de hogy annyira bonyolult és cizellált világban élünk, hogy nem minden szól az átlagembernek, ez az egyik gondolatom, a másik pedig szerintem ez egy kicsit olyan is, hogy most elnézést a hasonlatért, de hogy ha egészségesek vagyunk, nem tűnik föl, sőt, remélhetőleg az a fő szabály, hogy általában egészségesek vagyunk, de ugyanakkor tudjuk, hogy hányféleképp meg tudunk betegedni, hát ezt tanulják az orvosnál hallgatók is 6 évig az egyetemen. Szóval a jogszabályok része is olyan, hogy olyan esetet ír le, ami hipotetikusan előfordulhat, de azt is szabályozni kell, mert hogyha egyszer előfordul, akkor legyen arra is forgatókönyv, vészforgatókönyv. Ott a büntető törvénykönyv is a rengeteg tényállásával. Hát én nagyon remélem, hogy egy nagyon sok közülük nem túl gyakran fordul elő, vagy hát ezt a kriminológusok tudják, akik foglalkoznak vele, de akkor is szabályozni kell, mert ha előfordul, akkor arra is kell, hogy legyen szabály, különben nem tudnánk mit csinálni, nem tudnánk mit kezdeni. Ez egyébként a jogbiztonság.
Ez érdekes, mert én egész másképp gondoltam ezt. Most hogy elgondolkoztattál, hogy akkor ez úgy születik, hogy, vagy hát egy része úgy születik, hogy nem is történt meg.
Én hát vagy lehet, inkább, hogy egyszer sokkal megtörtént, inkább
mindig
de
azt gondoltam, hogy valahogy a törvénykezés az mindig utánfutásban van. Tehát születik egy valami, aminek kapcsán azt érzékeljük, hogy hát ez azért a közösség számára nem annyira előnyös ez a dolog, mert valakinek kára vagy baja keletkezett. És akkor ezt le kell szabályozni, mert hogyha ez így maradna, akkor a közösség úgymond előbb-utóbb vagy szétesne, vagy megszűnne, vagy volna valami negatív hatása, és ennek a kapcsán. De mondjuk belefér ebben, hogy akkor már miután ennyire jól kitapasztaltuk, hogy akkor már így, mint egy ilyen megelőző jelleggel is születhetnek törvények.
Hát egyrészt, másrészt meg tényleg, amit mondok, hogy ideális esetben a szabályok jó része előse kerülhet akár, mert ideális eset az az ideális eset, és ha valamiért van egy nem ideális eset, akkor nyithatjuk ki, hogy na mit is mond erre a törvénykönyv vagy a kódex. Tehát ez is egy szempont, hogy miért van ennyi szabályunk.
Érdekes, hogy néztem egy ilyen tévéműsort, szeretem olyan régészeti, meg egyéb dolgokat is mutogatnak, és hát ott egész messzire mentek vissza, és hát ott hangzott az el, hogy a magántulajdon, az tulajdonképpen akkor jelent meg, amikor a
Is egy kulturális képződmény.
Igen, hogy átálltak, igen, a földművelésre, tehát hogy jellemzően akkor kezdett ez igazán fontossá válni, amikor így talán helyesebb. Tehát, hogy nem pont akkor, de hogy igazán fontossá akkor kezdett ez a kérdés válni, amikor már igen, kultúrák úgy gondolták, hogy akkor itt földművelésből is meg lehet élni, és nem vándorlunk tovább. És akkor innentől kezdve ez sokkal inkább fontos volt, hogy kinek
stabilizáltuk a társadalmi
és hogy akkor viszonylag kevés törvény volt, és úgy elgondolkoztam a törvények mennyiségén, hogy most tényleg mennyi sok-sok törvényünk van, aztán, hogy valamikor ez a törvény mondjuk Hammurabi fáraó idejében ráfért egy ilyen nagy kőoszlopra, Mózesnek meg 2 kőtáblára ráfér, de hogyha így Jézus Krisztusra gondolok, akkor meg lehet...
Egy mondat.
Lehet, hogy 2 mondat, igen. Csak 2. Igen. Milyen érdekes, hogy valójában hogy le lehet egyszerűsíteni. Mert hogy ez mindegyik működik. Tehát, hogy mindegyik működik. Tehát nem vesztette érvényét egyik se. De nem lehet azt mondani, hogy most akkor már annyira kidolgoztunk egy ilyen jó törvénykezést, most már nagyszerűen körül tudjuk magunkat bástyázni mindennel, azokra igazán nincs is szükség, hanem hogy nekem, mint továbbadónak, vagy mint a törvényekben élő embernek fogyaszthatóvá, meg földolgozhatóvá ezek az egyszerű dolgok tudják tenni. Tehát a kőtábla tudja nekem egyszerűvé tenni az egész törvénykezésnek a lényegét, meg a határoknak a lényegét, és mondjuk Jézus Krisztusnak ez a két ominózus mondata, ugye, hogy hát mi a legfőbb parancs. Tehát, hogy ez az, ami miatt az egész, hogy mondjam, olyan életszerűvé válik. Többi az olyan valami nagyon messze van, mint a csillagok.
Amúgy innen egy nagyon érdekes analógia, tovább megyünk, hogy még hol használjuk a törvény kifejezést, ha most Newtonra gondolunk, a természet törvényei. Valahol ez is nagyon érdekes egyébként, mert igen, az erkölcsi törvények egy része olyan tényleg, hogy most ha olvassuk az igét, azt mondjuk, hogy bele van talán valamennyire vésve a szívünkbe, vagy a lelkünkbe, ugye a lelkiismeret. De azért van egy csomó olyan törvény, mondom, a természet törvényei, hogyha elejtek egy tárgyat, az leesik, összetörik, és ebből is adódhatnak ilyen normák, hogy mondjuk ne fogyassz ilyen italt, mert mérgező, vagy veszélyes, vagy ilyesmi. Tehát még ilyen szinten is előjöhetnek azért ezek a szabályok, törvények, hogy ezek itt vannak körülöttünk, és ebben tudunk létezni, így jutunk el megint a korlátokhoz, hogy vannak olyan külső természeti korlátok, vagy ha úgy tetszik, törvények, amik között tudunk létezni, mert ez a keretrendszer. És de mondhatnánk ide az évszakokat is szoktuk, ugye rengetegszer, az életritmusa, stb., és ebből is megint mennyi törvényszerűség adódhat. Még ez is egy aspektus.
Most még egy gondolat itt megfogalmazódott a fejembe, amint talán érdemes így egy kicsit elmélázgatni, hogy mennyi mindenféle rendszer működik. Tehát amire ezt rá lehet éppen illeszteni, te mondtad, van akkor ez a természeti törvények, igen, ami ugye rajtunk teljesen kívülálló dolog. Tehát
így van.
Tőlünk teljesen...
Olyan szempontból nem is törvény, mert hanem egyszerűen van.
Egyszerűen élünk egyszerűen benne. Van. Tehát ez nagyon érdekes lenne, hogyha a cunamit törvényként fognám föl, pedig hát természeti, igen, hatás valahol. De jön, igen, és aztán elvisz egy csomó embert, meg millió kárt okoz. Tehát, hogy a természetnek a törvényei, így akkor idézőjelesen, azok egy olyan dolgok, amiket
okokozat.
Nem nagyon lehet mit hozzátenni. Egyszerűen benne kell, hogy éljünk, tudomást veszünk róla. Nekünk van szerencsére olyan, hogy föl tudjuk ezt fogni, az állatvilág nagy része erről mit sem ért, tehát, hogy ők egyszerűen csak léteznek nagy boldogságba, mi meg itt analizálgatjuk magunkat. És tehát, hogy akkor van egyszer ez. Aztán vannak ezek a társadalmi nagy törvények, ugye, ami
az erkölcsi törvények.
Hát, aha, illetve ugye mondhatnám, hogy vannak ezek a kultúrákat meghatározó sokkal nagyobb, mondjuk, hogy ilyen szakrális törvények, ugye, amik nem feltétlen az adott társadalomnak úgy a törvénye, hanem az a fölött álló dolgok, Isten, Korán, tehát hogy lehetne sok minden, Buddha, tehát hogy mindenhol van egy ilyen szakrális valami történet, és ott vannak...
Ugye a legmélyén.
Hát igen, de mert attól, igen, függetlenül még vannak az országnak külön törvényei is. De van egy olyan rész, ugye, ahol a közösségek is megállapíthatnak azokat, talán nem is törvénynek hívjuk, hanem szabályrendszereket, ugye, hogy az is egy fajta határképzés, hogy mitől lesz az a közösség, az
szokás,
ami...
Szokás, norma, etiket.
Tehát, hogy mondjuk egy sakklubban egészen más szabályrendszer, igen, van, mint akik például
de akár mondhatnánk eljárnak a divatot is, ugye? Az is egy norma, mert az van, aki követi, van, aki nem követi.
Ugye? Jó, csak a divatba úgy nem lépsz bele, tehát nem mondod azt, hogy innentől kezdve a...
Hát az is meghatározhat egy közösséget, gondolj bele, hogy te a farmert hordók közössége leszel, te egy adott szubkultúra tagja leszel, és annak is megvan a maga divatja, vagy rítusai.
Megértettem, oké. Okay. Mondjuk a népviselet az népviselet inkább nekem többet mond, mert az egy valós közösséghez kapcsolható valami.
Igen, és ott is megvolt minden falunak vagy ha lehet, ha a falunak nem is, de egy adott kis térségnek.
Tudod, meg mi bajom a divattal egyébként? Most, hogy így behoztad. Igen. Az a bajom a divattal, hogy a népviseletet a közösség termelte ki. Tehát, hogy divatot a közösségre volt föntről. Jellemző, a divat pedig minket akar kitermelni.
Igen, föntről pont adják fordít. Nekünk készen. Pont,
hát nem tudom, hogy ki adja meg igen. honnan, de hogy a divat az valahogy visszafele hat. Tehát, hogy nem én teremtem, vagy a közösség teremti úgymond a divatot, hogy, mert hogy ez egy jó történet, vagy hogy meghatározza vele saját magát, miközben a népviselet az ilyen volt, hogy azzal egyúttal meg is határozta igen. magát. Egész konkrétan tudod, hogyha egy megismered, hogy ha egy szerb ember jön szembe veled, viseli a népviseletét, akkor tudod, hogy az az. Hmm. Tehát meg lehet ismerni őket, tudod róla, hogy nagyon jó a határhoz. A divat, hát a szerb is fölvesz egy divatos valamit, meg az akárki, nem tudod, hogy kihez
az
tartozik.
Az már inkább a nemzetközi.
Tehát másképp teremt az talán közösséget, de a klubokba. Aztán van még igen. egy ilyen, ahol szabályrendszer lehet, és talán ez az egyik legfontosabb, mert az összes többihez ez viszony, ehhez képest a család.
A családi szabályok.
Hát a saját családunknak a szabályrendszereiből áll össze a közösségi rendszer is, és végül is ott történik meg a legintenzívebben az, hogy tudod átadni. Tehát ha ül melletted a gyereked, és te ledózerolod az útról a többi autós kollégádat, akkor valószínű, hogy ez be fog előbb-utóbb vésődni, hogy ezt így kell csinálni. Illetve, hát hogyha igen. minduntalan áthágod a szabályokat, akkor hiába fogod a gyerekeden azt számon kérni, hogy hát akkor viszont te meg tartsd be, mert nem fogja érteni, hogy ez most miért van. Egyszer, tehát ez lehet ugye az, hogy hitelesnek kell lenni. Tehát nem kérhetsz olyat, amit magad nem csinálsz.
Úgy. Hát azt nagyon hamar leveszik a gyerekek.
Hát bizony, nagyon hamar leveszik, és elég sokszor esünk ebbe a hibába.
Mint a tipikus iskolában, hogy nem szabad dohányozni, aztán meglátják a tanár dohányozni. Igen, persze. igen.
Persze. Tehát, hogy nehéz olyan szabály tényleg, de mégis a család az egy ilyen fontos történet, mert az össze, a család az mindegyikkel ilyen értelemben kapcsolatban van. Tehát a akár az egyházi, lelki törvényekkel, akár a társadalom törvényeivel, illetve az egyéb közösségek, igen. amiben részt vesz.
Erre mondják azt, hogy az a közvetítője a kultúrának, azt hiszem így fogalmazzák ezt kulturális pszichológiában, hogy család a közvetítője a nagy kultúrának, mert a gyerekhez először minden a családon keresztül érkezik, és csak utána szabadul ő ki az óvodába, iskolába, baráti körbe, stb., de az elsődleges és legősibb közvetítője a társadalomnak az a család.
Igen, nekünk kellene ezt hitelesíteni. Tehát úgy érzem, hogy azokat a törvényeket, szabályokat, meg egyebeket, amikről itt beszéltünk, azt valójában a család tudja igazán jól hitelesíteni, hogy érvényes. Ha minduntalan az adófizetés hát elkerüléséről dohogok otthon, mert nekem nem szimpatikus, akkor valószínű, hogy ugye ez fog átadódni. Ugyanígy, hogyha mondjuk az egyházi szabályok ellen emelek otthon hangot, vagy éppen nem úgy tartom, ahogy kell, akkor valószínű, hogy ez fog átmenni. Ugyanígy, hogyha az történik, hogy azt látja a gyerekem, vagy éppen aki engem lát, hogy a társammal én milyen módon bánok.
Eljutunk még egy ponthoz.
Nagyon is személyfelelős.
És ez is nagyon érdekes, hogy mi a norma. Igen. A viselkedés, igen, természetesen, de most eljutottunk máshol, mondjuk előítéletekhez, hogy az is lehet norma a családban, hogy te hogyan vélekedjél valamiről. Hogyan hát ítélj meg valamit, hogyan gondolkozzál valamiről, és már eljutunk oda, hogy mondjuk, ha vesszük a kereszténységet, a hitet, hogy valaki milyen családi prekoncepciókkal érkezik mondjuk bele a kereszténységbe, vagy egy vallásba, hogy mi mindent hallott otthon, vélekedéseket, gondolkodásmódot, attitűdöt, stb. Ugye milyen érdekes? Nagyon ritkán mondja ki a jogszabály az, hogy te miről mit gondolj. Nem hinném, hogy ezt kimondja a jogszabály. És a családi norma rendszer azt kimondja.
Ez egy komplet adást el tudna, azt hiszem, ezen el tudnánk rágózni itt egy egész adást az ítélkezésről, pedig milyen egyszerűen megfogalmazták ezt úgymond, hogy nem kéne talán ítélkezni. Tehát, hogy ugye van erre igen. egy elég jó mondat
és
valahol.
És
hogy ez mennyire elharapózott ma, ez öli meg. Én ezt tartom, amitől most én a legjobban szenvedek, az pont ez. Tehát ugye ez az a történet, ami szerintem a legtöbbet árt nekünk, és ez nem csak nekünk árt, hanem az utánunk következő generációknak is. Ez valami hihetetlen módon elharapózott ez a métej, hogy nagyon gyorsan tudunk ítéletet mondani, és aztán ezt olyan felületeken tudjuk elhelyezni, ami aztán ez ugye, és akkor ott beindul egy ilyen cunami, ami persze mindent elsodor, szóval ez tényleg egy
és annál magabiztosabban mondjuk.
Lehetne, de van bizonyos igen. Értelemben össze lehetne
túl magabiztosnak
fűzni
vagyunk.
Azért a böjti történettel is, vagy ezzel a nagy böjtel ezt az ítélkezős dolgot, mert hogyha jól végig gondoljuk ezt a sztorit, és lehet, hogy majd akkor a következő adás meg lehet, hogy valamilyen formában erre fog rá mozdulni, hogy azért hányszor és hányszor követjük el ugyanezt a... Tehát, hogy ez nem olyan... Nem tudom, de ez nagyon bennem van, ez a történet, ez a keresztút, hogy ez mennyire emberi annak ellenére, hogy ez milyen formában történt meg. Hát jó, akkor most körülbelül azt hiszem, hogy ennyi volt a férfi sátor mai adása a határokról, meg a korlátokról, amik leginkább bennünk, meg rajtunk vannak. És hát nagy szeretettel köszönöm neked, Szabolcs, hogy itt voltál velem, és ilyen jót beszélgettünk. Kontik Domonkos szépen. Technikai munkatársnak meg a segítségét, a kedves hallgatóknak a türelmét, és két hét múlva várjuk Önöket ugyancsak itt a Mária Rádióban. Addig is további szép áldott nagybőjti időszakot kívánunk. Vigyázzanak magukra, és hallgassák tovább is a Mária Rádiót. Adjon Isten jó estét mindannyiuknak, viszont hallásra.
Minden jót, szép hetet, jó éjszakát.
Hírpercek.